Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A sportriporter előtt mindig nyitva áll a világ kapuja. De mit ér vele az, akinek három nap után már csillapíthatatlan a honvágya? Azért Debrecenből Szegedig hamar elmerészkedett. A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt mintegy 1500 futballmeccsről, számos kézilabda meccsről, világbajnokságról tudósított a világ minden tájáról. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Végül mégis itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, neve is van, Budapest. Köszöntöm Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Itt vagyunk Csolnokon a házadban. Nagyon kellemes út vezet ide, de milyen kellemes út vezetett benneteket ide? Mióta laksz Csolnokon?
Amikor Dorkával összekerültünk a feleségemmel, akkor én Pécelen laktam, és ott éltem a fél legény lakásba a vállásom után. Ez az ház, ahol most itt beszélgetünk, ez részint a szívünket megrezegtette, részint pedig anyagilag is elérhető volt. Hát így kerültünk ide.
Hát nagyon szerénynek néz ki kívülről, egyáltalán nem hivalkodik, ez jellemződ.
Semmiféle kimódoltság nincs benne, így alakult. Nagyon fontos kérdés volt, hogy kutyát lehessen tartani. Az egész úgy kezdődött, hogy én budapesti lakos voltam persze, és emlékszem rá, hogy indultam Zalaegerszegre közvetíteni valamilyen mérkőzést. Mentem le az autóhoz, és az autó mellett egy csapzott kóborkutya állt. Hát mondom, te meg mit keresel itt? És akkor láttam, hogy nagyon fáradt, és véletlenül éhes is. Felmentem a lakásomba, hoztam neki egy kis ételt, meg vizet, és azt mondtam, hogy hát Isten áldjon nekem, mennem kell, nem tudok tovább törődni veled. Hazajöttem, úgy képzeld el, hogy várt. És akkor azt mondtam, hát pajtás, ha így alakult, akkor gyere, fölviszlek.
Ez a kutya, aki kint várt engem, vagy legalábbis rögtön ottan köszöntünk egymásnak, ez nem az a kutya.
Nem, nem. Ők már régen nem élnek, ők már a égis vadászmezőkön kergetik a macskákat.
Na de hát vannak más vidékek is, és menjünk vissza az időbe, hiszen Debrecenből való vagy, és gondolom, hogy onnan való a család is, a felmenők. Aztán majd, hogy jön Szeged, azért az érdekelni fog engem, mert hiszen Debrecenben is van fontos egyetem, jó is, és mégis Szegedre mentél, de maradjunk még egy kicsit otthon. Kik a szülők, kik a felmenők, akikre hát nyilván nagyon jó szívvel emlékezel?
Édesapám református lelkész volt, ez nem okvetlen volt előny bizonyos korszakokban. Nagyon különös karrier volt az övé. Én apámhoz hasonló műszaki beállítottságú és tehetségű emberrel kevéssel találkoztam. Eredendően mérnök akart lenni. Ők Pápán éltek, és az én nagyapám egy egyszerű kis hivatalnok volt, és akkor a műegyetemen egy körzőkészlet annyiba került, mint az ő havi fizetése. És azt mondta, hogy fiam, végtelenül sajnálom, de nem tudom egyszerűen anyagilag megengedni magamnak, de szeretnélek tovább tanítatni. És akkor még Pápán működött teológia. Apám a teológiára jelentkezett, és így lett református lelkész. Aztán a pályafutását ő tulajdonképpen Bárándon kezdte. Báránd egy falucska, Püspökladány mellett, Hajdú-Bihar megyében, és itt ismerkedett meg az édesanyámmal. És itt házasodtak össze, aztán hát a sors dobálta őket, ahogy a magyar történelemben oly sokak számára ismerős, hol ide, hol oda.
Hát meg egyébként is a lelkészt mindig rakosgatják egyik helyről a másik, a hivatáshoz tartozó dolog. Na és milyen volt ez a debreceni élet? És még egyszer kérdezem, hogy aztán miért, vagy hogyan vágyottál el Szegedre? Mert Szeged tudom, hogy aztán nagyon fontos város lesz.
Szeretném hozzátenni, hogy Debrecen azon túlmenően, hogy ott születtem, hát nem sok kapcsolatot ápolt velem, vagy én vele. Nagyon szeretem a város, nagyon tisztelem a várost, mindig utána lapozok az újságba, ha Debrecenről szóló hírek vannak, de igazából nem sok közöm van hozzá. Én Kunmadarason nőttem fel, nyakas kunok lakják, csak úgy, mint Kunhegyesen, és onnan kerültem a karcagi gimnáziumba, és amikor választani kellett, hogy melyik egyetemet válasszam, én orvosira akartam menni, töredelmesen bevallom. És a gimnázium igazgató, aki elég balos ember volt, azt mondta apámnak, hogy nézd, a fiadat, amennyiben orosz történelem vagy orosz szakos tanár lenne, akkor javaslom, aláírom a továbbtanulási kérelmét, amennyiben nem, akkor nem írom alá. Szóval ez egy egyszerű zsarolás volt. És Szegeden volt orosz történelem szak. És én oda jelentkeztem. A legnagyobb elképedésemre származásom ellenére, hiszen én úgynevezett X-es gyerek voltam, tehát ugye nem a proletáriátushoz tartoztam, én a féle X-es értelmiségi voltam. Csodák csodája, mégis felvettek. Azért vettek fel, mert a röplabda csapatnak szüksége volt játékosra.
Ilyen az amerikai filmekben szokott lenni.
Szegeden pedig volt orosz történelem szakon fölvétel. Hát elmentem Szegedre felvételizni, és fölvettek.
Ez nem szerencse dolga egyébként.
Legyünk tárgyilagosak.
Na de ekkor már ugye lezajlik 56. Igen. Na hát beszéljünk 56-ról, hogy mi volt, mert Debrecenben, hát Debrecennek elég sok köze van a forradalomhoz először is.
Igen, csak nekem nem volt semmi közem Debrecenhez. Ezt én Karcagon éltem meg. Karcagról tudni kell, hogy akkor még nem létezett az úgynevezett elkerülő útvonal, tehát a városon keresztül vezetett a négyes út. Na most a négyes úton vonultak az orosz tankok, de szakadatlanul, és mi taknyos kölykök, nem tudtuk, mivel játszunk, elforgattuk az útjelző táblát, és a tankok egy ideig rossz irányba mentek. Nem volt retorzió, hát nem is tudták volna, hát honnan tudják, hogy mit tudom én, 8 vagy 10 gimnazista kölyök akciója volt, de azon túl minden egyes kereszteződésnél, minden egyes sarkon ott állt egy ilyen zászlós orosz katona, és az irányította a forgalmat, és amikor az utolsó tank is elment, akkor jött egy jeep, érte, fölvett, és akkor elmentek. Hát ez volt a mi egészen egyszerű 56-os kalandunk, ha így hirtelenjébe mondom. Igen, nem? Csak hogy mi 56-os diákok lelkes hívei voltunk a forradalomnak. 14 éves taknyos kölykök voltunk, ne szépítsük, hogy 15 évesek. Volt egy tanárunk, úgy hívták, hogy Filip István. Egyszerűen rajongtunk érte, ő volt a helyi forradalmi bizottság elnöke. Na, ennek megfelelően természetesen 56 után ki is csapták az iskolából, illetve eltiltották valamennyi középiskolától, valamennyi katedrától. A mi osztályunkból pedig volt, akit a rendőrségre behívtak, vallattak. Érdekes módon, nem tudom miért, de én nem voltam közöttük. Szerencsém volt, úgy látszik. És volt olyan, akinek mennie kellett a gimnáziumból. Most már a nemzet színésze, úgy hívják, hogy Csíkos Sándor. Sanyi osztálytársam volt.
Debreceni Színháznak jeles tagja. Hát még sokszor találkoztam vele a Tokai írótáborban, de szívesen eljött és szavalt. Na de az Egmont nyitány az 56 miatt fontos.
Az Egmonyi, tehát a rádiót, ha bekapcsoltad, akkor a Magyar Rapszódia ment, tehát a Liszt Rapszódia ment, és az Egmonyi táj ment. Úgyhogy máig a fülemben zakatol.
nagyon sokat elmond valakiről, aki sportújságíróvá válik, persze nagyon sok közéleti dologhoz is között volt egész eddigi életedben is, de azért mégiscsak távolinak érezzük a bölcsészkarhoz képest. Ráadásul még mondott, hogy orvosira jelentkeztél volna először, tehát nagyon sok tehetséget éreztél magadba?
Egészen kicsi voltam, 11-nehány éves, amikor már a labdarúgás érdekelt. Emlékszem, hogy a házunk olyan oszlopos tornáca volt, és sikeresen cseleztem ki az oszlopokat.
Na de ez generációs dolog is volt, nem?
Annyira, hogy ugye 1954-ben édesapámmal a rádiót az ablakba téve hallgattuk még a mérkőzéseket, és hát engem valósággal lenyűgözött az akkori aranycsapat. Aztán a sors különös ajándéka, hogy én az úgynevezett aranycsapatból azt hiszem 5 játékossal vagy 6 játékossal tegező viszonyba kerültem. Ezt elképzelni is nehéz, hogy egy futballrajongó kisfiúnak felnőtté válása során milyen élmény volt például, hogy én tegező viszonyban voltam Puskás Ferenccel, Hidegkuti Nándorral, sajnos Kocsis Sándorral, nem, de Cibor Zoltánnal, igen. Tehát, ha jól emlékszem, 6 játékost ismertem az aranycsapatból személyesen úgy, hogy tegező viszonyban voltam velük.
Igen, és hát nyilvánvaló, hogy Szepesivel is, hiszen hát kollégák lettetek. Mesterednek is érzed őt, vagy azt így nem mondanánk? Szepesi Györgyöt?
Azt hiszem, kicsit több volt, mint főnököm. Egyszer együtt voltunk Frankfurt am Mainban, és ott egy magyar disszidens család vacsora vendégei voltunk, és a házigazda mondta Gyurinak, hogy te is van valaki, aki valószínűleg az utódot lehet majd a szakmában? És akkor Gyuri úgy rám bökött, azt mondja, ez a srác. Ez nagyon jól esett.
Rádiós az eleve mindent tud, mert a rádió mindent tud, nekünk mindent kell tudni mutatni, amit nem lát a hallgató, azt is. És hát a televízió megjelenésével azért sokan mondták azt, hogy jó, hát a rádió meghalt, hát nem hal meg a rádió. Még most sem, pedig azt mondják, hogy olyan világot élünk, hogy a kép a legfontosabb, de hát van egy szabadság. Hogy hogyan tanultál bele ebbe a szakmába? Erre nem tudom, születik az ember.
Sietek hozzátenni, hogy ma már van szervezett riporterképzés. Amikor én elindultam, akkor az 5-ös Loránd Tudomány Egyetemen volt provizórikusan egy újságíró képzés, de hambába volt. Tehát nekem tulajdonképpen iskolában semmiféle előképzettségem nem volt. Úgy is kell mondanom, hogy mindent a saját káromon tanultam meg. A példaképpen kétségkívül Szepesi volt. Ez vitás nem lehet. Na már most az történt, hogy én mindenképpen szerettem volna bekerülni a Magyar Rádióhoz. Tudtam, hogy onnan vezet az út ahhoz, hogy egyszer majd én is sportriporter legyek. Ennek volt egy előtörténete, mert amikor 1952-ben a Helsinki olimpiáról közvetített Szepesi György, akkor apámmal hallgattuk, és azt mondtam neki, apa, én ilyen szeretnék lenni. Ebben persze benne volt az is, hogy Szepesi kint volt Helsinkibe, és kérdeztem, hogy ő ott van? Azt mondja, apám, igen, ott van. Hát én ilyen szeretnék lenni, hogy az utazás is benne volt természetesen.
Az utazás benne volt, de egyébként nem mentél volna el innen. Sosem. Magyarországról.
Annyira nem, hogy volt egy kísértés. Kint voltam Münchenben, ugye 1972-ben a Müncheni olimpián, már tudósítóként, tehát rádióriporterként, és odaverődött hozzám. Münchenben egyébként a németek pompásan szervezték az olimpiát. Például az újságíróknak külön étterme volt, ahol gyakorlatilag ingyen, nevetséges összegért reggelizhettünk, ebédelhetünk, vacsora. Na, szumma szumárom, ott ülök ebben az étteremben, és oda jön hozzám egy magyarul tökéletesen beszélő úr, de láthatóan külföldi volt, és akkor tett egy ajánlatot, ami úgy szólt, hogy egy külföldi magyarul beszélő rádiállomás szerződtetne engem. Hú, ha jól emlékszem, 3000 márkát mondott, az óriási nagy pénz volt akkor.
És nem.
Nem. Már csak azért sem, mert akkor már él a lányom. Tehát Vasvirág él, és azt mondtam, hogy én nem fogom itt hagyni a gyerekemet és a családomat, mert akkor még nagyon kétséges volt, hogy például egyáltalán magam után tudtam volna hozni őket. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy én végtelenül honvágyas vagyok. Én nem tudnék külföldön élni huszamosabban. A legtöbb idő, amit külföldön töltöttem, az hozzávetőleg egy hónap volt, de már nagyon vágytam haza.
Egyébként én úgy emlékszem, hogy ezen a 72-es müncheni olimpián, illetve akkor elég sokan kint ragadtak, vagy az, annak a révén elég sok magyar tudott disszidálni.
Ott is, igen, de az igazi lemorzsolódás az a melbourne-i olimpia volt. Tehát, hogy sokkal többen választották ezt az utat. 72-re már úgy, ahogy stabilizálódott, normalizálódott a helyzet, ugye Kádár valami olyasmit mondott, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ennek a légköre érződött, tehát akkor már nem okvetlenül vágyott az ember külföldre, de mondom, a döntő nem ez volt. A döntő a lányom, a feleségem volt, és a döntő az volt, hogy én borzasztó honvágyas vagyok.
Hát ez nagy szerencse nekünk, és a hallgatóknak is, mert így aztán sokáig hallgathattak téged itt a nagyszerűbbnél nagyszerűbb közvetítések alkalmával is, meg hát egyéb munkák által is megismerhettek téged, tehát még egy hangjátékot is írtál.
Igen, máig emlékszem rá, Almás Éve és Kálmán Gyuri játszották a főszerepet, Isten nyugtass, Kálmán Gyuri már nem él azóta, nem volt jó hangjáték, legyen az ember őszinte és tárgyilagos. Ez egy kezdetleges próbálkozás, hogy soha többet nem próbálkoztam ezzel.
Hát unikum és őrzi az archívumunk, onnan tudok egyébként róla. Ez az időszak, itt a 60-as évek ugye már lezajlik, és már 70-es évek elejéről kezdtünk beszélgetni. Hát itt a nagy rock and roll őrület már szinte nem hogy tombolt, hanem már le is zajlott. A beat korszak. Mennyire hatott téged át, és mennyire vagy te ilyen módon zenei ember?
Nekem is megvoltak a korszakaim, persze. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor még a beat korszak nem kopogtatott be. Akkor még táncdalénekesek voltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy én például személyesen beszélhettem még Németh Lehellel vagy Kovács Erzsivel. De amikor a beat korszak megjelent, és ez nagy szerencséje a magyar zenei életnek, hogy szinte rögtön magyarra fordították. Tehát megjelentek Illésék, megjelent az Omega együttes, megjelent a Neoton, megjelent Stevanovit testvérek, úgyhogy ez egy, hogy is mondjam, ez egy reveláció volt.
És biztos vagyok benne, hogy van kedvenced is közöttük, vagy egyformán szereted őket?
Ez azért nehéz, mert tényleg nehéz a sok közül választani egyet, amikor én még kis srác voltam.
Zenészekkel különösen jó kapcsolatokat ápoltál, vagy ápolsz is, még akik élnek.
Kovács Katival mind a mai napig, ha találkozunk, szerbusz, szerbusz. Hát sajnos az Omegából már se Kóbor, se Benkő Laci nem élnek, de mondjuk Dusánnal voltam még beszélő viszonyban, meg Zoránnal is persze. Dusán nagyon nagyra tartom. Egyik a legjobb szövegíróknak, akik valaha voltak, bár Adam és Annács is ismertem személyesen, hát ő is kitűnő.
Gondolom, hogy a te társaságodban, a saját baráti körödben is azért szétmentek barátságok, emberek, társaságok 89-90-ben.
Nem, én érdekes módon nem. Valószínűleg azért, mert a társaságunk elég homogén volt. Nem, ez nem okozott törést. Ha törést okoz valami, akkor a mostani állapotok okoznak majd törést. Nem akarok semmiképpen vátesz lenni. Megteszik ezt helyettem mások. Én legalábbis úgy érzem, most úgy érzem, hogy Magyarország lába lábon lőtte önmagát. A fiatalokat megtévesztették, annak a bűvöletében élnek, hogy majd hazajönnek az uniós pénzek, és akkor látványosan javul az életszínvonal. Ezek az uniós pénzek felpántlikázott pénzek, ez csalódást fog majd okozni, de ahogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem. Hát én sem sejthetem.
De még egy kicsit maradjunk azért a szakmánál, mert ugye sok idő telt el, aztán a Magyar Rádióból is egy idő után elkerültél, eljöttél, akkor volt a Lánchíd.
Ezt nagyon finoman mondhatja, hogy eljöttem. Nem. Én felálltam. Felálltam, mert éreztem, hogy előbb-utóbb ki fognak tenni. Én nem voltam párttag, nem vártam meg igen, hogy azt mondják, hogy kérem szépen menjen. Én magam felálltam. És ráadásul úgy álltam föl, hogy semmiféle biztosítékon nem volt, hogy nekem lesz állásom, lesz alkalmazásom. Az később következett be, egy év szünet után következett be, hogy elindult a Lánchíd Rádió, ahova egy régi kedves barátom, Belénesi Csaba javallott, és így kerültem a rádió. De egy évig gyakorlatilag állás nélkül voltam.
Jó, de azért sejthetted, hát a szakma a zsebedben volt, és azért ez is egy szűk világ.
Talán nem hagy nagy képűségnek, ha azt mondom, hogy nekem már nevem volt a szakmában. Úgyhogy nem arról volt szó, hogy nekem kellett kopogtatnom, hanem engem kerestek meg, és ez nagy különbség.
Na jó, nem gyötörlek ezzel akkor tovább, viszont van még miről beszélgetnünk, és van még olyan is, amelyhez zene is kapcsolódik. Ugye itt a könnyű zenéről már azért ejtettünk szót, meghallgattunk is, de azt tudom, hogy az ember idővel, aki zene szerető, az feltalálja a komoly zenét is, és egyszer csak eljut az operához. Valahogy az opera az valahol ott van a csúcson, nekem legalábbis, neked.
Egészen furcsa dolog ez, mert még középiskolás voltam, és a diákotthon igazgatója vett egy televíziót nekünk. Akkor még nem volt sok csatorna, egyetlen csatorna volt. És emlékszem rá, hogy Verdi Traviátáját közvetítették. És a társalgóban, mert a társalgóban volt a televízió, ugye, a társalgóban szép fokozatosan felálltak, és sorra mentek ki a srácok, és jószerével úgy emlékszem, hogy egyedül maradtam, aki végighallgatta és végignézte ezt az opera közvetítést. A dologhoz hozzátartozik azonban az, hogy Karcag, ez a város számomra mérföldkő és nagyon fontos. Karcagon volt egy kitűnő orvos, úgy hívták, hogy Sánta József, és ő nagyon szerette az operát. És egyszer emlékszem, eljött egy ilyen zenés bemutatót tartani, tehát hozta magával a lemezeit, és akkor elmagyarázta a cselekményét, és lejátszotta a megfelelő részleteket, én lenyűgözve bámultam. Innen datálódik az, hogy elkezdtem szeretni az operát. Volt azonban még egy stáció, ami nagyon fontos az életemben. Az egyetemen összetalálkoztam, mert évfolyamtársam volt, egy Nikolényi István nevű fiúval. A legjobb barátom lett. És emlékszem rá, hogy először is bámulatosan zongorázott. Az, hogy ő nem lett zongoraművész, az azon múlott, hogy egyszerre vették fel a Zeneakadémiára és a Bölcsészkarra. A Zeneakadémián azonban még egy évet várnia kellett volna, mert előfelvételivel vették. És az anyukája azt mondta, hogy Istvánkám, 4 testvéred van rajtan kívül, az édesapjuk meghalt korán. Én nem tudlak felnevelni benneteket ebből a fizetésből. Úgyhogy fogadd el a bölcsészkaridip, így lett bölcsész. Na, ezt a Nikolényi Istvánt megismertem. Először nagyon ellenszenves volt, mert a lányoknak nagyon tetszett.
Hát úgy szokott a legjobb barátság alakulni.
És azt mondtam, hogy ki az az antipatikus fickó. És aztán emlékszem, hogy együtt futballoztunk az egyetemi csapatban, és lám, milyen kis dolgokon múlik a dolog, hogy egyszer egy 100 másodpercnyi, egy felvillanásnyi időben láttam, hogy hopp, ott egy folyosó, most, ha megjátszom, akkor besétálhat a kapuba a labdával, a gólt lőhet. És így is történt. A fél időben odajött hozzám, azt mondta, öregem, ilyen labdát életemben nem kaptam még játékostárstól, hát ez némi túlzás volt, de biztos, hogy kapott. Na, innen kezdődött a barátságunk. És azt mondta, nincs kedved feljönni hozzánk egy edzés után? Mondom, dehogy nem. És akkor leült a zongorához. Csoda volt. Máig emlékszem, egy Chopin Fizdur nocturnjét játszotta. Máig a fülemben van, ahogy játsza. bravúrosan, szenzációs volt. Na, és ő szerettette meg velem az operát. Tehát először azt mondta, hogy na, nézzük meg, a legkönnyebb megszerettetni valakivel a Cavalleria Rusticanát, a parasztbecsületet. Annak már az előjátéka is megfogja az embert, annyira dallamos. Hát így kezdődött.
És akkor most melyik opera részletét halljuk?
Amit a hallgatók is bizonnyal szívesen fogadnak, kettőt is hadd javaljak. Az egyik a Cavalleria Rusticana, tehát a parasztbecsületnek az intermezzója, vagy a másik a Végzett hatalma nyitánya Verditől.
Tekintve, vagy végig tekintve az eddigi pályádon, hogy látod önmagadat? Mindenki ismeri a nevedet, a szakmádban nagyon nagy nevet szereztél, most itt ülünk és beszélgetünk arról, hogy mi mindent csináltál az életben. Tehát látod-e önmagadat olyan értelemben, hogy miért sikerült ez nekem?
Mindig azt mondom, hogy egy dolog, hogy az embernek megvannak-e az adottságai, vagy sem. Ha az adottságai megvannak, az egy isteni adomány. Hogy aztán az ember ezt hogy kamatoztatja, az már rajta múlik. Ha nem jól kamatoztatja, akkor visszajött az Isten adományával. Én úgy vélem, hogyha visszatekintek az életpályámra, hogy szerencsém is volt, és éltem ezzel az isteni adománnyal.
Ez azt jelenti, hogy Isten is létezik számodra. Hol van most a jó Isten az életedben?
Abszolút. Én minden este imádkozom. Én Isten hívő vagyok.
Néha az ember elégedetlen, néha úgy gondolja, hogy félelmei vannak, néha úgy érzi, hogy mégsem úgy alakul, ahogyan elvárnánk az Istentől, hogy tegye, akkor ilyenkor hogy gondolsz rá?
Hadd mondok el egy történetet. Amikor az egyetemet befejeztem, tehát utolsó éves voltam, feltett szándékom volt, hogy ugye egyszer majd sportriporter legyek. Ám az oda vezető út elég távolinak tűnt, és akkor azt mondtam, hogy hát érdemes úgy kezdeni, hogy egy megyei laphoz elmegyek újságíró gyakornoknak, aztán hogy beválok, közben egy vagy két idegen nyelvet megtanulok, aztán majd bekopogtatok a Magyar Rádióhoz, csókolom, itt vagyok, esetleg tetszenének-e foglalkoztatni. Hát a dolog természetesen nem egészen így alakult. Én elmentem Kecskemétre a megyei laphoz bemutatkozni, és a megyei újságnál azt mondták, hogy itt van egy A4-es papír, vonuljon a másik szobába át, megadtak egy témát, és erről írjak egy 10-12 soros, ha úgy tetszik, tudósítást, és azt vigyem vissza. Visszavittem, megnézték, tetszett nekik. Azt mondták, hogy hát a vaselvtárs, mert akkor még vaselvtárs voltam, vaselvtárs, utazzon vissza Szegedre, és mi majd értesítjük. Én meg egyre csak vártam, hogy értesítenek, de az értesítés egyre csak nem akart jönni. És Kecskeméten egy távoli rokonom dolgozott, szemész főorvos volt, és mint szemész főorvos ismerte a város előkelőségeit. És azt mondta, mert kérdeztem, hogy te Márta, miért nem vettek engem fel? Szóval nagyon egyszerű a dolog. Utána szóltak. Elmentek Kecskemétről Szegedre, és bementek az egyetemi kisbizottsághoz. És ott, nem mondom a nevét, csak a keresztnevét, Laci, ott ült az asztalnál, a lába fel volt téve az asztalra, és kérdezték tőle, hogy van-e arra garancia, hogy Vas Istvánból, mert akkor még csak annyi voltam, harcos kommunista újságíró váljék. Azt mondja Laci, nincs. Köszönjük szépen, elvtárs. És ezzel elmentek. Ezzel a pályám gyakorlatilag el volt vágva.
Sok mindent megválaszoltál ezzel, az kétségtelen tény, de azért kérlek mondd el, hogy mostanában hogyan éled a napjaidat, mi az, ami leginkább foglalkoztat, és hova tovább?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Csolnok, ez a falucska, ahol élünk, ez egy nagyon szép falu. Szép a fekvése. És nem szakadt minden kapcsolatom meg a rádiózással és televíziózással, mert a Magyar Rádió és Televízió úgynevezett Monták testületének tagja vagyok. Ez a Monták testület arra hivatott, hogy a szakmában bekerülő, vagy a szakmában már bent lévő munkatársakat, nem azt mondom, hogy minősítse, csak elemezze a munkájukat, próbáljon tanácsokat adni, és a többi, és a többi. Ez köt még a Magyar Rádió és Televízióhoz. Ennek valószínűleg látványosan vége szakad, mert a rádióban egy hatalmas átalakulás közben állunk. Aztán vagy megtartanak, vagy nem, számomra indiferens már.
És akkor mi lesz, amikor mondjuk már kettecskén itthon lesztek?
Akkor a feleségem, amikor ide kerültünk, akkor vett két kerékpárt. Na most ezekkel én rendszeresen járom a környékünket. Hát egy olyan napi 5-10 kilométert minden egyes alkalommal letekerek télen-nyáron. Tehát ma is már reggel azzal kezdődött a napom, hogy Dorka mire a reggeli kávéját kavargatta, én akkor értem vissza a kerékpározásból, mert valamivel 6 óra előtt már elindultam.
És hallgatsz rádiót?
Nagyon, nagyon sokat hallgatok rádiót, és nézek televíziót is. A rádióhallgatás az összefügg azzal, hogy nálam buzgóbb rádióhallgató a feleségem. Nála abban a szent szúrásban, ahogy felébred, bekapcsolja a rádiót. Ahogy lejön, az első dolga az, hogy bekapcsolja a rádiót. Tehát hallgatom, és tévét nézek. Az érdeklődésem elsősorban szakmai, mondhatnám azt, hogy volt, most sajnos a politika úgy alakult, hogy most a politika is nagyon kell, hogy érdekeljen.
Itt a végén milyen zenét hallgassunk?
Dvorzsák új világ szimfóniáját, mert abban bízom, hogy ránk köszönt egy új, egy jobb világ. Ezt még szeretném megélni.
Volt a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán sportriporter, újságíró, rádiós. A hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Völgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.